Lásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Több tízezer fiatalnak jelenthet segítséget a saját otthonhoz jutáshoz az Otthon Start program, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika azt is közölte, az adatok azt mutatják, hogy a 40 év felettiek 80%-a rendelkezik saját otthonnal, míg az ez alattiak esetében csupán 40% az arány. Az államtitkár jelezte, a programban az első lakás vásárlását támogatják, és figyelembe veszik azt is, ha valaki már rendelkezik ingatlannal, de annak mérete nem megfelelő méretű, vagy az nem a lakhatást szolgálja. Úgy fogalmazott, lakások esetében 100, ház esetében 150 millió forint értékhatárig érdemes nézelődni. Több lépcsős megközelítést kell alkalmazni Ukrajna esetében. Először tűzszünetet és békét kell elérni, majd gazdasági és fegyverkorlátozási megállapodást kötni Oroszországgal. Ezt követően lehet megkötni egy stratégiai megállapodást az EU és Ukrajna között, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Nemzet YouTube csatornáján hétfő este közzétett PIK Extra című műsorban. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, az európai politikának Ukrajnával kapcsolatban előre kell vennie a megoldandó kérdések sorában a háborút, mert amíg háború van, semmilyen más kérdést nem lehet megoldani. Első helyen azt kell elérnünk, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, és utána egy biztonsági garancia, amely definiálja Ukrajnát, mert ma nem tudjuk, mi Ukrajna, nem tudjuk, hol a határa, nem tudjuk, hány polgára van, sorolta a miniszterelnök. Magyar festők műveivel, Art Deco bútorokkal is jelentkezik idén a Füred Art Week. Battyányi Gyula, Vaszari János, Aba Novák Vilmos, Fajó János, Kádár Béla és Maurer Dóra alkotásai, egy 100 éves Art Deco bútor és egy Rolex óra is szerepel a második Füred Art Week kínálatában, melyet július 18-a és 20-a között rendeznek meg a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. A szervezők Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a rendezvényen idén 23 galéria és aukciós ház jelenik meg. 5. alkalommal tartja meg idén fesztiválját Esztergomban július 31-e és augusztus 2-a között a Matthias Corvinus Kollégium, a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, a háromnapos rendezvényen a könnyű zenei élmények mellett számos közéleti program várja az érdeklődőket, olyan témákkal, mint az aktuális geopolitikai kihívások, demográfiai trendek, vagy a migráció és a bevándorlás politika. A Szabadságszobor megújult környezete nem csak Budapesté, hanem az egész nemzeté lesz. A Gellért-hegyen dolgozunk, jövő tavasszal készül el teljes egészében a Citadella és a Szabadságszobor környezete, egy évtizedek óta elhanyagolt nemzeti emlékhely méltó megújulása. Onnantól fogadja majd az itt élőket és a látogatókat, turistákat, jobbról és balról is. Írt a közösségi oldalán Lánszky Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára. Lánszky Regő hozzátette, a Szabadságszobor környezete nem választható el a magyar történelemtől, és nem is kell elválasztani. A szabadság nem a semmiből terem, hanem van múltja és van alapja. Közös emlékezet, megvívott küzdelmek, megtartó hittel épült nemzeti közösség. Fokozottan ellenőrzi a nyári időszakban a Budapesti Közlekedési Központ a klímák működését a közösségi közlekedés járművein, tudatta a társaság az MT-vel. Közleményük szerint a nyári időszakban az ellenőrzések során kiemelt szempont a klímaberendezéssel felszerelt autó- és trolibuszok, villamosok és metró szerelvények klímájának megfelelő működése. Ezért a BKK júliustól megduplázta az ellenőrzések folyamatos számát. Végül az időjárásról. A kelet felé helyeződő szakadozott felhőzetből záporeső még előfordulhat, majd mögötte sok napsütésre számíthatunk fátyol felhőkkel. A déli óráktól elsősorban a Miskolc-Békéscsaba vonal tágabb környezetében alakulhat ki zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm minket, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Laták Kamillával, a Magyar Vörös Kereszt Heves Vármegyei Szervezetének igazgató helyette beszélgetünk a fiatalok szervezeten belüli önkéntes feladatvállalásáról, az önkéntes munka jelentőségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A fiataloknak azt gondolom, hogy egy nagyon motiváló feladat az, hogy önkéntes munkát vállalnak valahol, és a Vörös Keresztnél erre van lehetőség. Üdvözlöm itt a stúdióban újra. Szerintem arra mindenképpen térjünk ki, hogy az önkéntesi munka célja mi is tulajdonképpen.
Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az önkéntes munka célja az mindenkor valami olyan dolog melletti kiállás, amivel azonosulni tudunk. Segíteni egy szervezetesként hatalmas nagy dolog. Sokat ad a szervezetnek is, hiszen hatékonyabbá válik, jobban szerveződik az ő munkája, de nagyon sokatnak is, mert hogy az önkéntesség nagyon jó személyiségformáló hatású, és nagyon segíti azt, hogy valaki minél komfortosabban mozogjon, minél többféle helyzetben, minél könnyebben tudjon kihívásokat megoldani.
Kik azok a fiatalok, akik jelentkeznek? Milyen elhivatottságot igényel ez az ő részükről? Vagy elköteleződést a szervezet?
A legkülönbözőbb okból jelentkeznek nálunk önkéntes munkavégzése céljából. Nyilván vannak olyan fiatalok, akiket a karitatív munkánk érint meg jobban. Vannak olyan fiatalok, akik számára az elsősegélynyújtás, az abban való szereplés, esetleg a versenyzés az, ami motiváló lehet. Vannak fiatalok is, akik a véradás kapcsán szeretnének segíteni nekünk. Sokszor előfordul az, hogy valaki kacérkodik például a véradás gondolatával, ő még maga bátortala hozzá, vagy esetleg az életkora alapján még nem jelentkezett véradónak, de nagyon szívesen segít nekünk a véradások promotálásába, szórólaposztásokkal, figyelemfelkeltő akciókkal, úgyhogy egészen különböző a motiváció egy-egy fiatal esetében. Sokszor előfordul, hogy valakinek valamilyen olyan családi példa van, ami őt erre motiválja, vagy a szülei véradók, vagy pedig az idősebb testvére már ifjúsági önkéntes volt a szervezetben. És hát előfordul az a legegyszerűbb és leggyakoribb példa is, hogy valakit a barátja hív el ebbe egy új közösségként, és ő mondja azt, hogy akkor csatlakozzon hozzá.
Itt az ifjúsági tagozat jelenleg mondjuk hány főből áll, vagy lehet-e itt szervezetileg, hogy Heves Vármegyei Szervezetének az ifjúsági tagozata?
Igen, Heves Vármegyei Ifjúsági Vörös Keresztes csoport, az körülbelül most egy olyan 25-30 főből áll. Nyilvánvalóan ezek a fiatalok változó gyakorisággal segítik a munkánkat, vagy vállalnak bármilyen önkéntes feladatot. A célunk mindig az, hogy folyamatosan bővítsük ezeknek az önkénteseknek a számát, és minél több mindenbe vonjuk be őket.
Az, hogy valaki önkéntes, főleg szerintem a mai világban, az, hogy nem az anyagias dolgokhoz vonzódunk, mennyiben építi a fiatalok jellemét, vagy mennyire fogadják el ezt a helyzetet, egyáltalán kell ezt magyarázni, hogy ezért nem jár juttatás?
Általában az önkéntességnek az ismérveivel tisztában vannak a fiatalok, tudják, hogy ők nem kapnak sem pénzt, sem semmilyen ellenszolgáltatást azért, hogyha ők önkéntes feladatot vállalnak. Viszont ahhoz, hogy új önkénteseket toborozunk, mi mindig el szoktuk mondani, hogy annyiféle dolgot tudnak megtanulni nálunk, és olyan sokféle tapasztalatot tudnak begyűjteni, amik mind-mind hasznosak lesznek majd a számukra későbbiekben. Tehát a tudást és a készséget tudják csak magukkal vinni az ilyen önkéntes munkavégzése által.
Mióta keresik meg önkéntesek a szervezetet? Most nyilván itt évtizedekkel is visszamehetnénk, de hogy miért van erre szükség egyáltalán?
Hát alapvetően a Magyar Vöröskeresztnek az önkéntesség az alapelvei egyike. Tehát mióta megalapult ez a szervezet, azóta is folyamatosan figyelmet fordít arra, hogy minél több önkéntes mozgulódjon körülötte. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a válasz az az, hogy a Vöröskereszt megalakulása óta, a Magyar Vöröskereszt létrejötte óta segítik önkéntesek a munkánkat. Nyilvánvalóan mindig változik az évek között is, hogy mennyi önkéntest tudunk mozgósítani, és mondjuk egy éven belül is megvannak a különböző időszakok, amikor egyszerűbb dolgunk van, és megvannak azok az időszakok, amikor egy picit nehezebb, feladatfüggő is. A téli időszakban azért a karitatív feladatokra viszonylag könnyebben találunk önkénteseket, hiszen azok rövid kampányszerűen valósulnak még, és akár egy-két óra munkával is valaki nagyon sokat tud segíteni nekünk. A nyári időszak egy picit nehezebb. A fiatalok ugyan ilyenkor szabadak, de ezt is nehezítheti az, hogyha valaki folyamatos nyári munkát vállal, illetve hát mindenki próbálja a szünidőt azért az iskolai kötelezettségekhez igazítva is, táborokhoz, családi programokhoz beosztva igazítani. Úgyhogy változó. Most nyáron hatalmas hangsúlyt fordítunk arra, hogy minél több fiatalt meg tudjunk szólítani. Elsősorban a nyár feladata az, hogy az önkéntes utánpótlásról gondoskodjunk az elsősegélynyújtás kapcsán. Van sok olyan rendezvény, ahol mi vállaljuk azt, hogy népszerűsítjük a laikus elsősegélynyújtást, illetve próbálunk gondoskodni a rendezvényen lévők biztonságáról is. Ez nem egyszerű feladat az ifjúsági önkéntességen belül sem, hiszen itt a tanulás az rendkívül fontos eleme a szervezethez való kapcsolódásnak, és hát valljuk be őszintén azért, hogyha valamiért még pluszba tennünk kell, amiért nem kapunk semmit, akkor az kihívás a fiatalok számára is, de azt gondolom, hogy aki egy-egy rendezvényen vagy eseményen kapcsolódik hozzánk, és ott jól érzi magát, és látja az érdeklődést a program résztvevői felől, akkor az ad annyi motivációt, hogy ezen túl tudjanak lendülni a fiatalok.
Egyébként, ha visszagondolunk itt az előző műsorokra, egy másik műsorra, itt a Szent István Rádióban, akkor szó volt arról, hogy ugye itt volt velünk Tajti Emma, aki önkéntesként segíti jelenleg is a Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének munkáját. Hogyan tudnak ennyire elköteleződni a fiatalok, hogy mondjuk éveken keresztül ennyire biztos pont legyenek?
Vannak ilyen fiatalok, Tajti Emma régóta önkéntesünk már, és nagyon sok mindent megélt a szervezet életében, nagyon sok olyan pozitív visszacsatolást kapott, úgy hiszem a társadalomtól és a szervezettől is, ami őt megtartotta ebben a dologban, és a Vöröskereszttel viszonylag egyszerű azonni. Nagyon sokféle dolgot végzünk. Mindegyik más és más, de mind az emberi élettiszteletére és védelmére irányul, semlegesen. És ez nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos küldetése Emmának is, hogy egy olyan szervezettel vállaljon közösséget, ami számára is megkérdőjelezhetetlen. Ez az egyik fontos dolog. A másik pedig szerintem az, hogy mindig próbálja ő is megtalálni azokat az új irányvonalakat a szervezeten belül is és az önkéntesség új módjait, amikben még esetleg nem próbálta ki magát. Tehát erre mi mindig adunk lehetőséget, próbálunk minél többféle olyan szinteret biztosítani a fiataloknak, hogy mindenki megtalálja számára azt, ami igazán testhez álló. folyamatosan szükségünk van szakértő önkéntesekre, és nagyon biztató mindenkit, aki kacérkodik az önkéntesség gondolatával, hogyha a szabad ideje nagyon korlátozott is, nézze meg azt, hogy ő mi az, amivel segítséget, támogatást tud adni, és keresse meg azt, amit legszívesebben végez magánemberként is, és talán onnét közelítse meg a saját értékeire, készségeire alapozva azt, hogy mi az, amit ő adni tud egy civil szervezet számára. Most például nagyon fontossá vált az, hogy fejlődjünk egy kicsit a kommunikációban, illetve a közösségi platformokon nagyobb elánnal legyünk jelen, úgy, hogyha van olyan fotós például, aki nagyon szívesen egy-egy rendezvény erejéig csatlakozna hozzánk, vagy esetleg egy-egy rövid videót elkészítene az önkéntes toborzáshoz, az ifjúsági önkéntesekről, az hatalmas segítség lenne. A hétvégén zajlott az Egri Bor ünnepe, nagyon nagy létszámmal voltunk jelen több eszéllal is. Egyrészt a véradást népszerűsítették a fiatalok, ami nagyon eredményesen sikerült, mert hogy az önkéntességnek az egyik legszebb formája, ha önkéntes véradó valaki. A két nap alatt mi 100 főt vártunk a véradásra, és 127 ember jelentkezett, aki beáldozta a szabad idejét és a szórakozását arra, hogy eleget tegyen ennek az önkéntes vállalat kötelezettségének, úgyhogy mi bízunk abban, hogy mindenki megtalálja azt a módot, ami kapcsán majd jelentkezni tud és segíti szervezetünk munkáját.
Emmen kívül van olyan még az ifjúsági csoportban, aki ennyire régóta elkötelezett, vagy ennyire elkötelezett?
Igen, szeretnék kiemelni még mindenképpen két személyt, Kovács Blankát és Kovács Szintiát. Ők hosszú ideje segítik Emmához hasonlóan a munkánkat. Mind a ketten már felnőttek, Szinti óvodapedagógusként, Blanka pedig végzős gyógyszerészt a hallgatóként segíti a munkánkat. Rengeteg alkalommal az elsősegélynyújtás területén, illetve most például augusztus végén szervezünk majd egy tábort, kvázi home office-ba állnak mindenkora a rendelkezésünkre, és készítenek elő a fiatalok számára programterveket, képzési terveket, játékokat, és ez azért nagyban segíti a hivatásos munkatársak dolgát.
Thank you.
Beszéljünk akkor kicsit erről a táborról, hogy miről fog ez szólni, és lehet-e még jelentkezni?
A Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete minden év augusztus végén szervez egy tábort, elsősorban azzal a céllal, hogy azok a fiatalok, akik megnyerték az országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulóját, felkészüljenek érdemben az országos megmérettetésre, illetve korlátozott létszámban várunk még, és kérünk fel olyan fiatalokat, akik pedig az elsősegélynyújtás tevékenykednek önkéntesként, hiszen a közös felkészülés a számukra is egy tanulási folyamat. Úgyhogy versenyző résztvevők is lesznek, fiatalok is lesznek majd ebben a táborban, és azt gondoljuk, hogy egy jó hangulatú és nagyon eredményes felkészülés fog majd történni, hiszen a vármegyéből érkező versenyzők mindig nagyon ügyesen szerepelnek az országos versenyen. Tavaly is volt ennek a versenynek egy nagyon nagy eredménye. Nem minden esetben a helyezés számít. Van egy olyan versenyszám, amit külön értékelnek ezen a versenyen, ez pedig a tömeges kárhelyen való helytállás. És a Heves vármegyéből érkezett csapatok ott mérettettek meg, és a Heves vármegyiek kategóriánként, akik indultak, a három csapat megnyerte a közös munka során ezt a tömeges kárhelyen való helytállást. Ez mindenképpen nagy dolog, hiszen tudjuk azt, hogy akik a fiatalok közül esetleg az életben is találkoznak ilyen helyzettel, nagyon komolyan képesek a valódi helytállásra.
És hát erre nagyon nagy szükség van, hogy minél többen megismerjék ezeket a helyzeteket, a fiatalok pedig talán tovább is adják egymás között.
Tovább is adják egymás között, illetve egészen pici kortól fontos az, hogy próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy lehetőség szerint bármilyen baleseti szituációban próbáljon meg az illető elsősegélynyújtó higgadtan és a lehetőségeihez mérten tudni segíteni. Pici gyerekek számára is, hogyha már elmondjuk, vagy megmutatjuk egy rendezvényen azt a művér segítségével, hogy ennek ilyen a színe, ennek ilyen az állaga, akkor jó esélye, hogyha van egy nagyon pici játszótéri baki, már kisebb lesz az az ijegység, közelebb kell hozni a gyerekekhez ezeket a dolgokat. Megkönnyítjük ezáltal a szülők dolgát is, illetve jobb, hogyha a félelmekből legalább egy csekély mennyiséget le tudnak küzdeni ezek a gyerekek, és ha mi ehhez hozzájárulhatunk, az nagy dolog.
Ha már említettük, hogy picikor, önkéntesnek hány éves kortól lehet jelentkezni?
Önkéntesnek felügyelettel egész fiatalon lehet már általános iskolás korban jelentkezni. Nem szeretjük ezt annyira kategorizálni. Azt gondolom, hogy feladatfüggő is, illetve az, hogy a gyerek esetleg a szülővel vagy a felnőtt testvérrel vállal-e önkéntes munkát. Önálló önkéntes munka végzésére szülői engedélyem 14 éves kortól várjuk a fiatal, és nyilván mindenkinek megpróbálunk az életkorához illő feladatot adni abban az időintervallumban, amikor az vállalható a család számára. Most is volt egyébként egy nagyon helyes nyolcadikos fiú az Egri Bor ünnepén, ő szeretett volna a társaihoz csatlakozni, és nyilvánvalóan abban az időkeretben, a program elején, hogy ő még biztonsággal hazaérjen a vármegye távoli pontjára, ő azért tudott feladatot vállalni, és ezt egyeztettük a szülővel is, úgyhogy azt gondolom, hogy biztonságban vannak velünk a gyerekek, és nagyon körültekintően járunk el minden egyes esetben.
Hogyan zajlik a jelentkezés? Tehát a fiatal, hogyha már felötlött benne a gondolat, hogy szeretne önkéntes lenni a Vöröskeresztnél, akkor őt segítik abban, hogy milyen feladatokat tud elvállalni, vagy hát ő is tudja esetleg ezt irányítani?
Természetesen. Mi most azt kérjük a fiataloktól, hogy a heves@vöröskereszt.hu-ra és a felnőtt önkéntes jelöltektől is írjanak egy e-mailt, amiben jelzik a szándékukat, és akkor mi megkeressük azt a programot, vagy azt az első alkalmat, ahol találkozhatunk, megismerkedhetünk, lehet, hogy ez már egy konkrét feladatvégzés közben is van van egy önkéntes csoportunk, megvan annak azok a kollégáink, akik kimondottan az önkéntes feladatok szervezésével foglalkoznak, és akkor próbáljuk mindenki számára azt a lehetőséget biztosítani, ami így egybevág az ő érdeklődésével.
Hogyan változnak a számok, hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre? Nyilván itt a Covid időszakát azt hiszem másképp kell kezelni, de hogy a fiataloknak a kedve változott-e e tekintetben?
Azt gondolom, hogy a fiataloknak a kedve nem változott, mert hogy alapvetően kedvük van jelentkezni az önkéntes feladatokra. Inkább a hullámzás az nagy mértékben attól függ, hogy egy generációváltás, amikor történik, akkor hogy tudunk gondolkodni az utánpótlásról, hiszen a felnőtté válással együtt jár az például, hogy érettségi után több fiatal nem feltétlenül a lakóhelyén folytatja tovább a tanulmányait. Vannak erre bíztató jelek is, hiszen van olyan, aki azért egy-egy hétvégi programra csatlakozik, akkor is, hogyha nem a lakhelyén tanul már. Arra is van példa, hogy megkeresi az illetékes szervezetet, azt a vármegyét, ahol a tanulmányait folytatja, és mondjuk a nyári szünetben tér vissza hozzánk. Úgyhogy változó, most azt gondolom, hogy vannak olyan kis 9-es, 10-es fiatalok körülöttünk, akikkel tudunk dolgozni az elkövetkezendő 1-2 évben, de arra is törekednünk kell szeptembertől, hogy minél több iskolába, intézménybe eljussunk, illetve, hogy kérjük a pedagógusokat, iskolavédőnöket, iskolaorvosokat abba, hogyha látnak esetleg olyan érdeklődő fiatalt, akkor irányítsák hozzánk, hiszen erre van jó gyakorlat, van példa. Azt gondolom, hogy itt a vármegyében még az iskolákban nagyon fontos az, hogy a gyerekeket biztonságban tudják, az első segény újtással foglalkoznak, és a pedagógusok, iskolavédőnők is annyira segítőkészek, és szánnak időt arra, hogy ők egyébként rengeteg feladatuk mellett mondjuk felkészítsenek gyerekeket különböző versenyekre. Ősszel is készülünk például majd az újraélesztés világnapja alkalmából egy hasonló megmozdulásra, mint tavaly, amikor majd megnézzük azt, hogy az iskolákban van esély arra, hogy a jelentkező iskolák közül a lehető legtöbb létszámú gyerek megismerje az újraélesztést, és tavaly is rengeteg gyerek vett részt ebbe a programba, bízunk abban, hogy ezt is az idén sikerül majd megvalósítani. Tehát az ősz lesz az a felkészülési időszak majd, amikor az újraélesztéssel kiemelten is fogunk foglalkozni. De hát azt már készítjük elő most a nyár folyamán is.
És hát ne feledjük, hiszen ha Vöröskeresztről van szó, akkor tudnunk kell, hogy hova is mehetünk vért adni. Egy konkrét listával készült nekünk, úgyhogy ezt most megismertetjük a hallgatókkal.
Igen, készültünk egy konkrét listával is. Szerdánként Egerben a civil házban várjuk az egri véradókat mindenképpen, viszont azt szeretnénk kérni, hogy a vidéki viradásokat is kísérjék figyelemmel a kedves hallgatók, és mindenki egyébként a viradás.hu oldalon meg tudja nézni, hogy a lakóhelyéhez mértán hol van számára a legkedvező viradási lehetőség, de 17-én például Sirokban is fogunk viradást szervezni, 17-én még Gyöngyösön, 19-én szombaton Markazon várjuk a véradókat, a 21-i héten megtalálhatóak leszünk Gyöngyösön, Recsken, Erdőtelken, Petőfi bányán, Pélyen, az egri eseményen kívül, és a hónap végén ellátogatunk Parádra is, Gyöngyös halászra is az egri véradáson kívül, és Itt 8. másodikán a hónapot a Felső Tárkány Rétes Nappal kezdjük, ahol már hosszú évek óta szervezzük a véradást nagyon sikeresen, úgyhogy azt kívánom minden potenciális véradónak, hogy keresse a lehetőséget, készüljön fel a véradásra. Nagyon hálásak vagyunk, hogyha a nyári szabadságolások, szórakozás, családi programok mellett a véradást is beillesztik a naptárba, úgyhogy köszönjük szépen minden önkéntes véradónak is a segítséget az nyári időszakban.
És hát, hogyha a fiatalok kedvet kaptak, akkor keressék meg a sátrat, és vegyék fel a kapcsolatot a Vöröskereszttel. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzá.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének igazgató helyettesével beszélgettünk a fiatalok szervezeten belüli önkéntes feladatvállalásáról, az önkéntes munka jelentőségéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témájé. A 14. Leó pápa szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban, a villanovai Szent Tamás plébánián. Szükségünk van a szeretet forradalmára. A pápa vasárnapi urangyalai mája. Jézus az igazi szeretet kinyilatkoztatása Isten és az ember felé. Ma szükség van a szeretet forradalmára. Leó pápa homiliája. Vasárnap délelőtt 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás plébánián. Homiliájában az irgalmas szamaritánus példabeszédéről elmélkedett. Megemlékezett mindazokról, akik az elnyomó politikai rendszerek, az őket szegénységbe kényszerítő gazdasági élet, az álmaikat és életüket megölő háború áldozatai. Arra buzdított, hogy Jézus felhívására mi is kövessük az irgalmas szamaritánus példáját. A villanovai Szent Tamás templom, a pápai plébánia néhány lépésre található a Castel Gandolfói apostoli palotától, a pápák nyári rezidenciájától. Ez volt Leó pápa első nyilvános találkozója nyári pihenési időszakának megkezdése óta. A Szent Atya nyitott elektromos autóval érkezett a plébániához, ahol a helyi lakosok, hívek, zarándokok lelkes tömege fogadta, akikhez rövid üdvözletet intézett. A Bernini által tervezett plébánián, amely a spanyol Ágoston rendi villanovai Szent Tamás nevét viseli, 14. Leó pápa a szentmise előtt térden állva imádkozott a legszentebb oltári szentség előtt, miközben a kórus a Tu es Petrus, te vagy Péter himnuszt énekelte. A Szentatyával koncelebrált Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa.
Fratelli e sorelle, condivido con voi la gioia di celebrare questa Eucaristia.
Osztozom veletek az Eucharistia ünneplésének örömében, kezdte homiliáját 14. Leó pápa, majd üdvözölte a jelenlévőket, a plébániai közösséget, Vincenzo Viva, albánói püspököt, a papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint a polgári és katonai hatóságokat. A vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve a Szentatya megállapította, hogy Jézus egyik legszebb és legszuggesztívebb példabeszédéről van szó, amelyik az irgalmas szamaritánust beszéli el. Ez a történet ma is kihívást jelent számunkra. Megkérdőjelezi életünket, felrázza alvó vagy figyelmetlen lelkiismeretünk nyugalmát, és provokál bennünket, az alkalmazkodó, a törvény külső megtartásában gyökerező hit kockázatával szemben, amely azonban képtelen az Isten irgalmas szeretetével együtt érezni és cselekedni. A példabeszéd középpontjában az együttérzés áll, amelyet az evangéliumi elbeszélés a szamaritánus cselekedetei által mutat be, fejtette ki Leó pápa. Az első dolog, amit a szöveg hangsúlyoz, a tekintet. Az út szélén fekvő, rablóba ütközött, sebesült előtt elhaladó papról és a levitáról azt mondja a szöveg, hogy észrevette, de tovább ment. Meglátta őt és elment mellette. Míg a szamaritánusról szólva, a párbeszéd megállapítja, hogy megpillantotta és megesett rajta a szíve.
Lo sguardo fa la differenza, perché esprime ciò che abbiamo nel cuore.
A tekintet jelenti a különbséget, mert kifejezi azt, amit a szívünkben hordozunk. Láthatunk és tovább haladhatunk, vagy láthatunk és együtt érezhetünk, szögezte le Leó pápa. Van egy külső, szórakozott és sietős látás, egy olyan nézés, amely úgy tesz, mintha nem látna, tehát nem engedi, hogy megérintsen bennünket, amit látunk, és nem kérdezhetünk rá a helyzetre. Van azonban egy olyan nézés, amely a szívünk szemével történik, egy mélyebb tekintettel, empátiával, amely lehetővé teszi számunkra, hogy belépjünk a másik helyzetébe, belsőleg részt vegyünk, megérint, felráz bennünket. Arra késztet, hogy kérdéseket tegyünk fel az életünkről és a felelősségünkről. A párbeszéd azt mondja el, hogy az első pillantás az, amelyet Isten vetett ránk, hogy mi is megtanuljunk ugyanilyen szeretettel és könyörülettel teli szemmel nézni fele barátainkra. Valójában az irgalmas szamaritánus mindenekelőtt Jézus képmása, az örökké való fiújé, akit az Atya éppen azért küldött a történelembe, mert tovább haladás nélkül, érzelemmel és együttérzéssel teli szemmel, szívvel és bensővel tekintett az emberiségre. Mint az evangéliumi példabeszédben szereplő ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment le, az emberiség a halál szakadékaiba ereszkedett le, és még ma is gyakran számolnia kell a gonoszság sötétségével, a szenvedéssel, a szegénységgel, a halál abszurditásával. Isten azonban együttérzéssel, könyörületesen tekintett ránk. Ő maga akarta mi utunkon járni, leereszkedett közénk, és Jézusban, az irgalmas szamaritánusban eljött, hogy begyógyítsa sebeinket, ránk öntve szeretetének és irgalmasságának olaját.
Papa Francesco tante volte ci ha ricordato che Dio è misericordia e compassione e ha affermato che Gesù è la compassione del Padre verso di noi.
Ferenc pápa sokszor emlékeztetett minket arra, hogy Isten maga az irgalmasság és az együttérzés, és kijelentette, hogy Jézus az Atya irántunk való könyörületessége. Ő az irgalmas szamaritánus, aki eljött hozzánk, emlékeztetett rá 14. Leó pápa, majd idézte Szent Ágoston tanítását. Fele barátunknak akarta magát nevezni, Valójában az Úr Jézus Krisztus világossá teszi, hogy ő maga volt az, aki segített azon a félholt emberen, aki a rablók által bántalmazva és magára hagyatva feküdt az út szélén.
Perché la parabola sfida anche ciascuno di noi.
Megértjük tehát, hogy a példabeszéd miért jelent kihívást mindannyiunk számára. Mivel Krisztus az együttérző Isten megnyilvánulása, hinni ő benne, és tanítványaként követni őt, azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átalakítani, hogy mi is ő hozzá hasonlóan érezzünk.
Szívunk hatódjon meg,
tekintetünk lásson, és ne haladjunk tovább. Két kezünk segítsen, és együtse a sebeket. Erős vállakkal viseljük a rászorulók terhét.
La prima lettura di oggi, facendoci ascoltare le parole di Mosè, ci dice che obbedire ai comandi del Signore
saluto
e convertirsi a Lui non significa moltiplicare atti esteriori.
A pápa utalt az első olvasmányra, amelyben Mózes arra tanít, hogy az Úr parancsainak engedelmeskedni és ő hozzá megtérni nem azt jelenti, hogy külső cselekedeteket halmozunk fel, hanem éppen ellenkezőleg a szívünkhöz kell visszatérni, hogy felfedezzük, Isten éppen a szívbe írta a szeretet törvényét. Ha lelkünk mélyen felfedezzük, hogy Krisztus, mint az irgalmas szamaritánus, szeret minket és gondoskodik rólunk, minket is arra ösztönöz, hogy ugyanúgy szeressünk, és olyan együttérzővé váljunk, mint ő. Krisztus által meggyógyulva és szeretetét érezve, mi is jelei leszünk a szeretetének és együttérzésének a világban.
Fratelli e sorelle, oggi c'è bisogno di questa rivoluzione dell'amore.
Ma szükség van a szeretetnek erre a forradalmára, hangsúlyozta Leó pápa. Ma az az út, amely Jeruzsálemből Jerikóba, a tengerszint alatt fekvő városba vezet, az az út, amelyen mindazok járnak, akik a gonoszságba, a szenvedésbe és a szegénységbe süllyednek, akiket nehézségek nyomasztanak, vagy akiket az életkörülményei megsebeztek. Ez az út mindazok útja, akik a mélybe süllyednek, amíg el nem vesznek, és el nem érik a mélypontot. Ez sok megfosztott, kirabolt és kifosztott nép útja, akik az elnyomó politikai rendszerek, az őket szegénységbe kényszerítő gazdasági élet, az álmaikat és életüket megölő háborúk áldozatai. A Szent Atya ezután feltette a kérdést.
E che cosa facciamo noi? Vediamo e passiamo oltre? Oppure ci lasciamo trafiggere il cuore come il samaritano?
Mi mit teszünk? Látjuk a valóságot és tovább lépünk, vagy hagyjuk, hogy a szívünket átjárja a fájdalom a szamaritánuséhoz hasonlóan. Néha megelégszünk azzal, hogy csak a kötelességünket végezzük, vagy csak azokat tekintjük fele barátunknak, akik a mi környezetünkben vannak, akik úgy gondolkodnak, mint mi, akiknek ugyanaz a nemzetiségük vagy vallásuk. Jézus azonban pontosan az ellenkezőjére fordítja ezt a felfogást, amikor bemutatja nekünk a szamaritánust, aki egy idegen és egy eretnek, és aki a sebesült ember fele barátjává válik. És Jézus arra kér minket, hogy mi is ugyanezt tegyük, mutatott rá Leó pápa.
Il Samaritano scriveva Benedetto XVI, non chiede fin dove arrivino i suoi doveri di solidarietà e nemmeno quali siano i meriti necessari per la vita eterna.
Ezután 16. Benedek pápa szavait idézte a Názáreti Jézus című könyvből. A szamaritánus nem kérdezi, hogy meddig terjednek a szolidaritási kötelezettségei, sőt, azt sem, hogy milyen érdemek szükségesek az örök élethez. Valami egészen más történik. Megszakad a szíve. Ha a kérdés az lett volna, hogy a szamaritánus is az én fele barátom, akkor az adott helyzetben a válasz egy meglehetősen éles nem lett volna. Itt azonban Jézus a feje tetejére állítja a kérdést. A szamaritánus, az idegen, ő maga a fele baráttá teszi magát, és megmutatja nekem, hogy önmagamból kiindulva meg kell tanulnom fele barátnak lenni, és hogy a választ már magamban hordozom. Olyan emberré kell válnom, aki szeret, olyan emberré, akinek a szíve nyitott arra, hogy nyugtalanná váljon a másik szükségleteit látva, idézte 16. Benedeket Leó pápa. A Szent Atya a következő buzdítással zárta homiliáját.
Vedere senza passare oltre, fermare le nostre corse indaffarate.
Lássuk, anélkül, hogy tovább haladnánk. Állítsuk meg rohanó száguldásainkat. Hagyjuk, hogy a másik élete, bárki legyen is az, a szükségleteivel és szenvedéseivel összetörje a szívünket. Ez közel hoz bennünket egymáshoz, igazi testvériséget szül, ledönti a falakat és a kerítéseket. És a szeretet végre helyet teremt, erősebbé válik a gonosznál és a halálnál. Tekintsünk Krisztusra, az irgalmas szamaritánusra, és hallgassuk meg ma újra az ő hangját, amely mindannyiunkhoz szól. Menjetek, és tegyetek hasonlóképpen. A Szent Mise végén Leó pápa az ünnepség emlékére egy kis ajándékot adott át a Szent Tamás templom plébánosának, Tadeusz Rozmus lengyel szalézi atyának, egy paténát és egy kelyhet. Ezek a közösség eszközei, és mindannyiunk számára meghívást jelenthetnek arra, hogy közösségben éljünk, hogy előmozdítsuk ezt a testvériséget, amelyet Jézus Krisztusban élünk meg, mondta 14. Leó pápa, miközben átnyújtotta az ajándékot. Jézus az igazi szeretet kinyilatkoztatása Isten és az ember felé. Leó pápa urangyalaimája. 14. Leó pápa vasárnap délben a Castel Gandolfói apostoli palota bejáratánál mondta el az urangyalaimátságot. Beszédében az örök élet, az üdvösség iránti vágyról szólva arra buzdított, hogy fogadjuk el Isten akaratát és feleljünk meg szeretetének. Isten elsőként gyakorolta irántunk a szeretetet, fiában Jézusban közel jött minden emberhez. Krisztust követve mi is vigyük el mindenkinek a vigaszt és a reményt, gondoskodjunk fele barátainkról, legyünk minden nap a béke munkásai, mondta beszédében a Szent Atya.
Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
A mai evangélium egy nagyon szép kérdéssel kezdődik, amelyet Jézusnak tesznek fel. Mester, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Utalt a vasárnapi evangéliumi szakaszra a pápa, megállapítva, hogy ezek a szavak kifejezik az életünkben állandóan jelenlévő vágyat, ami az üdvösség, vagyis egy olyan lét iránti vágy, amely mentes a kudarctól, a gonosztól és a haláltól. Örökölni való jónak írják le azt, amit az ember szíve remél. Ezt nem erőszakkal kell megszerezni, ezért nem szolgaként kell könyörögni, és ezt nem is szerződéssel lehet megszerezni. Az örök élet, amelyet egyedül Isten adhat, úgy száll az emberre, mint az örökség apáról a fiúra. Ezért válaszolja Jézus a kérdésünkre, hogy Isten ajándékát csak akkor kaphatjuk meg, ha elfogadjuk az ő akaratát. Ahogyan a törvényben van írva, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint önmagadat. Így cselekedve megfelelünk az Atya szeretetének. Isten akarata ugyanis az élet törvénye, amelyet Isten elsőként gyakorol irántunk, teljes lényével szeretve bennünket fiában, Jézusban.
Guardiamo a lui. Gesù è la rivelazione del vero amore verso Dio e verso l'uomo.
Tekintsünk Jézusra, aki az igazi szeretet kinyilatkoztatása Isten és az ember felé, buzdított Leó pápa, rámutatva, hogy ez olyan szeretet, amely ad és nem birtokol, olyan szeretet, amely megbocsát és nem követel. olyan szeretet, amely segít és soha nem hagy el. Krisztusban Isten közel jött minden férfihez és nőhöz. Ezért mindnyájan közel kerülhetünk, és közel is kell kerülnünk ahhoz, akivel életünk útján találkozunk. Jézus, a világ üdvözítője példájára, nekünk is el kell vinnünk a vigaszt és a reményt, különösen az elkeseredettek és csalódottak számára. Ahhoz, hogy örökké éljünk, nem kell becsapnunk a halált, hanem szolgálnunk kell az életet, vagyis gondoskodnunk kell mások létezéséről az együtt töltött idő alatt. Ez a legfőbb törvény, ami az összes társadalmi szabályt megelőzi és értelmet ad nekik, tanította a pápa, majd így fohászkodott a szűzanyához.
Chiediamo alla Vergine Maria, madre di misericordia.
Kérjük Szűz Máriát, az irgalom anyját, hogy segítsen nekünk szívünkbe befogadni Isten akaratát, amely mindig a szeretet és az üdvösség akarata, hogy minden nap a béke munkásai lehessünk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Jékely Zoltán, angyalfia. Habár csak egy-egy pillanatra érzem igazán, valami mégis itt lüktet közöttünk, s fájó örömmel ostromol meg újra. A legnagyobb szív, mely embert éltetett. Ez a fény is belőle árad, végső fokon. s még ha tükrözés is csupán két gyermek szemen, engem is átjár és betölt. Maga a kegyelem. Hogy mégsem hallhatom, s érezhetem örökké, tisztátalan kevésségem a vétkes. Sárból kunkorodó hüllő fejére nem győzök elégszer rátaposni.
Jékeli Zoltán Angyalfia című versét Sárosi Kinga mondta el. Jékeli Zoltán Nagyanyeden született 1913-ban. Édesapja Áprili Lajos volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Bethlen Kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református Kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 35 és 41 között az országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41-től 44-ig a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban tért vissza az országos Széchenyi Könyvtárba. 54-ben lett szabadfoglalkozású író és műfordító. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Trakl műveit fordította. Jékeli Zoltán 1982-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó Uram, te kegyelmes vagy, ó Uram, te örökkévaló vagy. Isten vagy az országok és birodalmak istene, a kegyelem országának istene, a magas trón birtokosa. Kezdettől fogva örökkévaló vagy, téd a mennybolt, téd a trón, te vagy az angyalok és látható lények istene. Nincs alakod, nincs hangod, nincs színed, senki nem tudja, milyen vagy. Te vagy az imádságok elbírálója, a királyok és rabszolgák bírája. Te alkottad a bűnbánó Ádámot, te alkottad Jézust és Máriát, te teremtetted nekünk a gondot és az örömöt. Semmi vagyok, s te mégis megemlékezel rólam. Te vagy a gyógyszer betegségeinkre, az ír sebeinkre. Ó Uram, bocsásd meg bűneimet, ó Istenem, ó Istenem. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!